Hagyjad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az imádság csendjébe borulunk le te előtted, Urunk, a te házadba, mert jó nekünk itt lenni, s magasztalunk téged azért, hogy megőrizted életünket, adtál elég vágyat a lelkünkbe és erőt a testünkbe, hogy a délutánnak erre az órájára is eljöhettünk, te előtted hódolni, Urunk, mert téged illet a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és az áldás, mert, Urunk, tiéd a hatalom, menjen és a földön. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy mégis, pedig a föld porából formáltál bennünket, nagy gondot viselsz a mi emberi életeinkre. Hálát adunk azért, Urunk, hogy most is elkészítetted igédet, és azzal a szándékkal készítetted el, hogy táplálj bennünket, lelki módon. Mert tudjuk, hogy a léleknek nagy erőre van szüksége, Urunk, hogy azon a keskeny úton tudjon járni, amelyet te kijelöltél számunkra. Szeretnénk most is időt tölteni veled együtt, Úr Jézus, és szeretnénk, ha tanítanál bennünket, tanítanál arra, hogy veled érdemes elkezdeni bármit, hogy téged kell, hogy segítségül hívjunk minden ügyünkben, és hogy ismerjük fel életünk minden eseményében, hogy nekünk veled van dolgunk, mert neked adatott, Úr Jézus, minden hatalom, menjen és földön. Ó, Urunk, köszönjük neked mindazt az erőt, mindazt a készséget, amellyel megáldottál bennünket. Engedd meg, hogy jó sáfárok tudjunk lenni, ezért kérünk, hogy erősíts bennünket most is igéd ereje által, a te szent lelkednek csodálatos munkája révén. Könyörgünk, hogy nevelj bennünket, Urunk, növeld a mi hitünket. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk a mi Isten tiszteletünkön, és kérünk, hogy a te áldásodat szaporítsd meg mindannyiunkon, egyen-egyenként, mert szükségünk van megelevenítő jelenlétedre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 21. részében, a 23. verssel kezdődően, a 46. verssel bezárólag. Azután bement Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezett tőletek valamit, s ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között, ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, s az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok, később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázvanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázmanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne. Azután bérbeadta a munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldt el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, s azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, s olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokasságtól, mert az prófétának tartotta Jézust. Kedves szeretett testvérek, a mai világ sem jobb, sem rosszabb, mint a régi. A Jézus korabeli világban is mindenki azt figyelte, hogy hol van a hatalom. Kinek van a legnagyobb hatalma? Kinek van a legnagyobb ráhatása, befolyása a világ eseményeire? S éppen ezért a korabeli zsidó vallásos vezetői réteg is, felismerve a korabeli hatalmat, a római birodalom hatalomgyakorlását, mindenféle tekintetbe kereste a Rómával való kokettálás lehetőségét, hogy kedvezzen a földi hatalomnak. És éppen ezért is jöhet létre az a szituáció és az az élethelyzet, hogy a felolvasott ige szakasz előtt azt olvashatjuk, azt a történetet, amikor az Úr Jézus a jeruzsálemi bevonulása után megtisztítja a templomot. Hát a farizeusoknak feltűnik, hogy milyen hatalommal tettette ezt. Ki jogosított fel téged arra, hogy bemenj a templomba, és ott felforgasd a pénzváltó asztalokat? Ki adott neked hatalmat és felhatalmazást arra, hogy ott békétlenséget szítsál, ugyanis ők ezt látták. Azonban a történelmi tények nagyon kemények. Josephus Flavius is, aki a zsidó népnek a nagy történet írója volt, arról ad nekünk híradást, hogy a korabeli jeruzsálemi templom volt korának legnagyobb bank központja. És ez azért lehetett, mert a főpap megkapta a római birodalomtól a pénzváltó jogot, amit ő, mivel főpap volt, bevitt a templomba. Hát úgy tessenek ezt elképzelni, minthogyha a deszka templom még jóval nagyobb lenne, és a középpontjába a nagy OTP működne. Körülbelül így nézett ki a korabeli jeruzsálemi templom. Pénzváltás, pénzcsörgés, haszon, mikor mennyiért váltjuk be, mikor mennyiért adjuk az áldozati állatokat, mikor milyen a felhozatal, és a haszonért még a főpap is mindent elnézett, mert az ő zsebére dolgoztak. Amikor az Úr Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, akkor mérhetetlen fájdalom szorítja a lelkét, és ennek hangot is ad, meg van írva, az én atyámnak háza imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Hát megteszi, amit meg kell tenni, megtisztítja a templomot. S a farizeusok, a nép vezetői és a papság követi Jézust, na nem azért, hogy a tanítását hallgassa, hanem azért, hogy számon kérje. Hát, kedves testvérek, a mi életünkben is vannak asztalok felállítva. Van abba kegyelem asztala is, amin ott van az otthonunkban a Biblia. Van nekünk olyan asztal is az életünkben, mint az Úr asztala, amihez oda járulunk, amikor élünk az úrvacsora javaival, és aztán sokféle asztal van a mi lelkünkben is, a mi szívünk udvaraiba, van ott hiúság, van ott dicsőségvágy, van ott a nehéztelésnek is asztala, sok mindenféle bűnös asztal van a mi életünkbe is felállítva, s amikor az Isten igéje elhangzik, és beveszi magát szívünknek udvaraiba, akkor az Úr Jézus is elszomorodva tapasztalja azt nap, mint nap az életünk fölött, amit Pál apostol is tanít, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek temploma. Vajon tisztán tartjuk-e a Szentlélek Isten templomát? Vajon megtisztítjuk-e nap, mint nap, kérjük-e az Isten szeretetét, hogy tisztogassa meg nap, mint nap a mi szívünket? Délelőtt is az Isten tiszteleten arról hallhattunk, a hegyi beszédben a boldog mondásoknak a középpontjába a tiszta szívűség van. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Lehet, hogy nagyon furcsa nekünk a boldog mondás minden egyes sora, hogy hogyan lehet boldog az, aki nincstelen, aki szükséget szenved, aki másra van ráutalva. Aki lelki szegény, aki rádöbben arra, hogy nincs befolyása erre a világra, sem élete alakulására, lehet boldog az az ember, lehet boldog az, aki sír, lehet egyáltalán boldog, aki szenved, akit szidalmaznak, akit rágalmaznak. Hogyan lehet boldog az ember? Hát úgy, kedves testvérek, ha Istennel vagyunk közösségben. Ez az egy Istentől adott válasz van a boldogságra. Légy velem élő közösségbe. Én megtisztogatom a szívedet, ha engeded, ha szelíd lélekkel fogadod a beléd oltandó igét, megtisztítom a szívedet, te pedig megtapasztalsz engem, meglátod az Isten dicsőségét, jelenlétét az életedben, és a tiszta szívűségnek a ráadása az lesz, hogy boldog leszel, és ezt a boldogságot nem emberek fogják adni, ezért a boldogságért nem tetettél, mert az Istentől fakadó és tőle jövő boldogság nem eredménycentrikus, hanem kegyelemközpontú. Isten kegyelme tudja ezt az életünkbe megadni. Milyen hatalommal cselekszel? Hát mi felnőttek a gyermekeket szoktuk számon kérni, hogy ezt ki engedte meg neked? Ezt miért tetted? Hát ki volt az, aki erre téged felhatalmazott? Tudjuk, hogy a kisé már a serdülőkor határán lévő gyermekek, amikor már nem kisgyermek, de még nem is felnőtt is próbálgatják a szárnyaikat, nagyon sokszor próbálnak önállósodni és önállóan döntéseket hozni, önállóan véghez vinni dolgokat. És nagyon sokszor a szülő szeretettel is, de mégiscsak megkérdezi, hogy hát ezt miért tetted, ki mondta neked, hogy ezt így csináld? Ki hatalmazott fel téged erre? A korabeli népvallási vezetői éppen így Jézus felé emelkedve számon kérik tőle. Mi vagyunk itt a nagyok, mi vállaljuk itt a terheket, mi vagyunk azok, akik felelünk mindenért. Mondd meg, hogy ki hatalmazott fel téged erre, hogy rontsd az üzletünket, hogy tönkreted a hasznunkat, hogy felforgasd az életünket. Hát, kedves testvérek, ha nagyheti eseményekben jobban vele kukkantunk majd, akkor láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag miért is adták pogányoknak a kezei közé kereszthalára az Úr Jézust, a főpapság és a farizeusok, azért, mert nem akartak változtatni. Féltették a befolyásukat, féltették a hatalmukat, féltették a mindennapi betevő falatjukat, féltették azt a dicsőséget, amelyet megnyerhettek a pozíciójuk révén, és mindezt, ami az övék volt, nem akarták elveszíteni. Meg sem hallgatták az Isten igéjét, nem is akarták megérteni belőle, hogy Isten sokkal nagyobbat akar nekik adni, mint a földi befolyás, mint a földi hatalom. Ő az örök életet akarja nekik adni. Eldobják maguktól Jézus Krisztussal együtt. És erről szól az Úr Jézusnak mind a két példázata, amelyet eléjük fog tárni. Ezek az emberek nagyon-nagyon furtak voltak, ahogyan kihallottuk a sorok közül is. Azt kérdezik először is az Úr Jézustól a hatalom kérdése után közvetlenül. Mondd meg nekünk, hogy keresztelő János milyen hatalommal tanított közöttünk. Hát mit lehet erre felelni? Az Úr Jézus átlát az embereken. Ránk tekint és tudja, mi van bennünk, ismeri szándékainkat és gondolatainkat. Ezek az emberek pedig úgy próbáltak az Úr Jézussal beszélgetni, hogy ők akartak kelepcét állítani az Isten egyszülött fiának. Nem igazán voltak képben, ez a történet is azt árulja el. Nem igazán voltak tudatába annak, hogy kivel beszélnek. Nem igazán tudták felmérni, micsoda hatalommal van ott jelen az Úr Jézus, mégpedig az Isten országának a hatalmával. Amikor Isten megnyitotta az egek egeit, és az Úr Jézus megszülethetett erre a látható világra, akkor, kedves testvérek, az Isten országának az erejét hozta el. Amikor azt mondjuk a dicséretünkbe, hogy itt van Isten köztünk, akkor ezzel azt ismerjük el, hogy Istennek van hatalma ma is, szent lelkének ereje által kibocsájtani a közöttünk az Isten országának javait, kincseit és jelenlétét. Erről kéne, hogy szóljon minden Isten tisztelet, minden ige olvasásunk, minden ima közösségünk. Ahogyan énekeltük is, hogy segítségül hívjuk az Isten szent lelkét, aki ki tudja árasztani ránk az Isten országának minden kincsét, javát és jelenlétét. Nagyon nagy baj, hogy az emberek nem akarják elhinni, hogy Isten jelen tud lenni az életünkbe, jelen tud lenni a családunkba, jelen tud lenni ebbe a sokszor bűnös és nagyon összetetten lefelé hanyatló világba. Vajon nem bizalmatlanság, amikor mi ezt nem hisszük? Vajon nem a Jézus hatalmát kérdőjelezzük-e meg, amikor aggodalmaskodunk? Amikor nem bizakodunk, amikor aggódunk az életünk felől, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, vagy afelől aggódunk, hogy mi lesz holnap. Hisszük-e, hogy Jézusnak adatot minden hatalom menjen és földön, és hogy ez a hatalom elég lesz nekünk, mert kedvesek vagyunk az ő szemei előtt és drágák. Hát, kedves testvérek, a farizeusok és a főpapság nem hitte, hogy Jézusnak nagyobb hatalma van, mint nekik. Szinte ütköztetik a hatalmakat. Mondd meg nekünk! Hát az Úr Jézus is kérdez, de nem jön igazán válasz. Halljuk, hogy átgondolják a válasz mindkét kimenetelét. Ha azt mondjuk Jézusnak a kérdésére, hogy keresztelő János a mennyből való volt, akkor is baj van. Azt mondjuk, hogy földi emberi erővel cselekedte, vitte végbe minden tanítását, keresztelését, akkor is bajba vagyunk, akkor a népet haragítjuk magunkra. Képesek inkább ostobának tettetni magukat, és azt mondják, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát, kedves testvérek, olyan ez, mint amikor valahol szavazni kell, aztán az igen meg a nem helyett tartózkodunk. tartózkodunk. Pedig mindenkinek kell, hogy legyen véleménye. Vagy igen, vagy nem. Korrekt ember általában nem szokott tartózkodni. Ez is nagyon elárulja az ő lelki állapotukat. Inkább azt mondják, hogy nem tudjuk. Keresztelő János honnan jövő hatalommal vitte végbe az ő szolgálatát. Az Úr Jézus pedig eléjük tárja két példázatot. Először is arról beszél, hogy egy embernek van két fia. Az egyiket megkéri, menj ki a szőlőbe dolgozni, és az azt mondja, hogy nem megyek. De később meggondolja magát, és mégis, amikor az atya kimegy a szőlőskertbe, ott találja, és ott dolgozik hűséggel. Aztán a másik fia pedig pont ellenkezőképpen jár el, arról hallunk, hogy ő nagyon szorgalmasan és odaadóan mondja, jól nevelten, hogy igen, atyám, én elmegyek és dolgozni fogok. Ugye nem kell mondanom, hogy ez a vallásos embernek a prototípusa. Mindenre rábólintunk, igen, uram, minden úgy lesz, ahogyan te mondod. Kimegyünk a templomból, és nagyon sokszor nagyon kevés dolgot tudunk megvalósítani abból, amire itt bent a templom négy fala között mi igent mondtunk. Ez a példázat minden templomba járó embernek egy tükör, kedves testvérek, mindannyiunk számára, hogy amikor igent mondok az Istennek, amikor megkonfirmálok és azt mondom, hogy Jézus Krisztusnak hűséges követője leszek, és amikor utána nem járok templomba, nem élek az úrvacsorával, nem imádkozom semmiért sem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, akkor kinek hazudtam? Kinek fogadtam, hogy követlek, Uram? Igen, kimondjuk, igen. Kimondjuk a házasság kötésnél is, hogy igen, szeretem. Meddig szeretem? Kit hívok ott is segítségül? Uram, légy nekem segítségül, hogy hozzá hű legyek, hogy vele megelégedjem, hogy vele szentül éljek, vele tűrjek, vele szenvedjek. Értjük-e, hogy nem kell még olyan nagy hívőnek sem lenni ahhoz, hogy mi igent mondjunk az Úrnak életünk bizonyos eseményeiben. Igen, Uram, úgy lesz, ahogyan te jónak tartod. És aztán kimegyünk a templomból is, nem mindig tudjuk megtenni, amire igent mondtunk. De nagy dolog, hogy mégis van lehetőség változtatni a válaszunk, a példázat is erről szól, hogy aki nemet mondott, erre hozza a Jézus példának a vámszedőket, a paráznákat, a bűnösöket. Eljött Jézus, meghallották az igéit, megváltoztatta a lelkük tartalmát, s jól lehet, hogy először elfordultak Istentől, de Jézus igéire, Jézus jelenlétének a hatalmára, ez mégis egy életfordító dolog volt a számukra, és most mennek is, ott vannak a szőlőbe, hát nézzünk csak Zákeusra, Mátéra, azokra az elhívottakra, akiket a vámszedő asztaltól hívott el az Úr. Nagy dolog ezek, kedves testvérek. Mi sokszor sok emberről lemondunk, és azt mondjuk, hogy nem lesz belőle soha semmi. Van-e így nagy héten olyan élet, akikért imádkozunk, akikért úgy érezzük, hogy imádkoznunk kell, mert lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nemet mondanak az Úr kérésére, hogy menjen a szőlős kertbe, hogy menjen az Isten magvetésébe, az Isten szántóföldjére. De hisszük-e, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének? Mert a Szentlélek is maga könyörög minden emberért, kibeszélhetetlen, kimondhatatlan fohászkodásokkal. De jó lenne, ha böjtben nem csak magunkért böjtölnénk, nem csak magunkért és a szeretteinkért imádkoznánk. Talán épp a szomszédunkért kéne, vagy egy távoli rokonunkért, akit az Isten lelke a lelkünkre helyez. Igen, mert Istennek van hatalma, van hatalma megváltoztatni azt, amin emberek nem tudnak. És hát ezután tárja a főpapok és az írástudók farizeusok elé az Úr Jézus a gonosz szőlő művesekről szóló példázatát, amely megint csak egy nagyon nehéz példázat, mert az Úr Jézus mindig példázatokba beszélt a nép előtt, és példázatokba beszél a nép vezetőinek is. És először úgy tűnik, nem is jönnek rá arra, hogy itt róluk van szó. Ők maguk ítélik el a szőlő munkásokat, akik gonosz módon járnak el. Ők maguk mondják ki, hogy el kell venni tőlük a szőlős kertet, el kell tőlük venni a kegyelmi lehetőséget, és másnak kell adni azt. Hát a történetet hallottuk, és mindnyájan ismerjük, hogy volt egy gazda, aki vásárolt egy csodálatos szőlős kertet, úgy, ahogy kell azt, megműveltette, rendbetetette, őrtornyot építetett bele, öntözőrendszer ki volt építve, minden, ami szükséges ahhoz, hogy a szőlőtőke megfelelő termést tudjon hozni. Gondoskodott a dolgos odaadó kezekről is, munkásokat bérelt fel, arra, hogy helytálljanak ott a szőlőbe. A korabeli szerződések azt árják elénk, hogy mindig természetbe kellett visszaszolgáltatni a gazdának a ráeső tulajdonosi részt. Ezért, amikor termőre fordult a szőlő, akkor a gazda elküldte néhány szolgáját, hogy a ráeső részt neki hazavigyék. Nem kapott semmit sem, sőt, megverték a szolgákat. Aztán egyre brutálisabban bánnak a szolgákkal, akiket a gazda küld, pedig még több szolgát küld. Az írás magyarázók jelzik azt, hogy első menetben a fogság előtti prófétákra gondolhatott talán Jézus. Aztán a második alkalommal, mikor arról szól, hogy szolgákat küldött ki, a fogság utáni prófétákra gondol, akik még nagyobb elszántsággal és áldással voltak a nép között. És amikor nem megy semmire sem a gazda, végül elküldi az ő egyetlen fiát. És mit mondanak a szőlő munkásai? Ő az örökös. Öljük meg, és a korabeli törvénykezés szerint, ha nem volt örökös, akkor rájuk szállt a szőlő tulajdona. Kié a hatalom? Kié a pénz? Kié a föld? Mit tanít az Úr Jézus a hegyi beszédben? Keressétek először az Isten országát, az ő igazságát, valóságát, s minden más egyéb megadatik majd ti néktek. A korabeli vallási élet sajnos nem az Isten országa kereséséről szólt, hanem a földi hatalom kereséséről. Vajon mi milyen hatalom felé orientálódunk? Mert az Úr Jézus beszámol arról a hatalomról, amelyet az Atya neki ad, János evangéliuma 5. részében mondja. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Hát, kedves testvérek, van-e nagyobb hatalom, mint amely nem emberi, földi, hanem az Istené? Az Isten hatalmát pedig úgy hívjuk röviden, hogy szeretet. Szeretet, ez az Isten hatalma. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy tégy jót a te ellenségeddel, Gyűjts az ő fejére eleven parazsat a te jó cselekedeteiddel, mert a szeretet győzi le egyedül a gyűlöletet. És az Úr Jézus oly nagy hatalmat kapott az atyától, hogy volt ereje és hatalma felvenni a keresztet. Láthatjuk majd nagy héten, micsoda hatalmat adott neki az atya, hogy a világ minden bűne kitöltetik majd az ő testébe, lelkébe, hogy azt elhordozza. Ehhez kell a nagy hatalom és erő, minden bűnt, minden emberi nyomorúságot és megtévedést elhordozni a keresztfán. Ez a szeretet nem csak egyszerűen meghal értünk, nem csak egyszerűen szolgál értünk a kereszten, hanem alászáll a poklokra, s harmadnapon az atya megdicsőíti a fiút azzal, az ő odaadó szolgálatáért, hogy előhozza a juhok nagypásztorát a halál mélységeiből, s olyan nevet adományoz neki, amelyet olvashatunk a Filippi Krisztus himnuszba, amely névre, hogy Jézus mindentért meg fog majd hajolni, mennyeieké, föld alattiaké, földieké, s mindennyel vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De nagy dolog, amikor ebbe a látható világba valaki felismeri, hogy Krisztusnak adatott minden hatalom, menjen és földön, ezért ő hozzá megyek, ezért ő előtte borulok le, ezért őt imádom, és ezért ő az életemnek ura, királya és kormányzója, mert neki van hatalma. Van hatalma megváltoztatni az életünket, van hatalma elmosni a bűneinket, emberi nyomorúságainkat, és van hatalma bennünket feltámasztani a halálból. Nincs más név, és nincs más ilyen csodálatos hatalom, csak a Jézus Krisztusé, és ezt soha ne feledjük. Akkor sem, amikor nagy héten majd látjuk a szenvedő Jézust, akkor sem, hogyha majd halljuk az igékből, hogy elvégeztetett, és kilehelte lelkét, akkor se feledjük, hogyan találták a nyitott sírját, s ne feledjük, ahogyan tanítványai után megy, az összetört szívűek után, hogy hirdesse nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Akinek ilyen hatalmas Isten a megváltója, annak nincs mitől félnie. Sőt, az élő Krisztusba vetett hit fel kell, hogy szabadítson bennünket minden aggodalom, szorongás és félelem alól. A bőjt ennek is rendelt ideje. Lehajolni, meghódolni a mindenség ura és királya előtt, és kérni, hogy szabadítsa fel a szívünket, hogy ne a földi hatalmakra nézzünk, hanem egyedül őre áll. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, Urunk, oly nagy háladás van a szívünkbe, azért, Urunk, hogy Te vagy, és hogy értünk vagy, hozzánk jössz, igédet adod a mi szívünkbe, lelkünkbe, azért, Urunk, hogy a mi összetörődött szíveinket buzdítsd, bátorítsd, vigasztald, neveld, hogyan kell hozzád mennünk. Te tudod, Úr Jézus Krisztus, hogy egész életünk során a szemünket kikre és a tekintetünket meddig tudtuk felemelni. Te látod jól, hogy hogyan néztünk fel a szüleinkre, hogyan vártuk tőlük életünknek szeretetét, gondviselését. Te látod, Urunk, hogy hogyan néztünk fel mindazokra, akik hatalmasabbak, nagyobbak voltak, és most is nagyobbak mi tőlünk, Urunk, hatalomban, talán gazdagságban, vagy tudásban. Úrunk, hálát adunk neked azért, hogy te nem a hatalmasokat hívtad el, hanem a kicsinyeket. Azért, Urunk, hogy Te a te hatalmaddal, életváltoztató szereteteddel, újjászüld a mi életünket, és lelki módon gazdagíts meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy újjászületett emberekként nekünk is adod a te hatalmadnak azt a csodáját, amikor megajándékozol bennünket az imádság ajándékával, hogy gyakorolhatjuk a hitben járó élet kegyelmi hatalmát, hogy könyöröghetünk, hogy úgy, mint magunkat, családjainkat, gyülekezeteinket, minden embert, Urunk, te eléd vihetünk. Engedd meg, hogy ne feledkezzünk el erről a hatalomról sem, az ima hatalmáról. S könyörgünk, Urunk, hogy vezess bennünket azon az úton, amelyre elhívtál minket, s adj erőt onnan felülről, Urunk, a te szent lelked ereje által, hogy ezen az úton meg is tudjunk maradni. S amikor oly sokszor mondtuk ki, drága mennyei atyánk, a te igédre, hívásodra, hogy igen, atyám, megyek, bocsásd meg, Urunk, amikor ez nem így történt, amikor mulasztással, megtévedéssel mégsem ott voltunk, ahol te szerettél volna minket látni. Könyörülj meg rajtunk, és adj erőt, hogy az igenünk igen lehessen. S te tégy, Szentlélek, Úristen, rendet a mi szívünk udvaraiba, te takarítsd le a mi szívünknek megterített asztalait, és Urunk, a mi bensünk, a mi testünk, amely a Szentlélek Úristen temploma, kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te tartsd tisztán a te igéd által. Engedd meg, hogy minden nap be tudjuk fogadni a te igédet, amely meg tudja tisztítani a mi gondolatainkat és szíveinket. Urunk, mi boldogok akarunk lenni, ez a mi vágyunk. Engedd, hogy megértsük, hogy nálad nélkül nem lehetünk boldogok, csak te veled. Így könyörgünk most is a betegekért, a gyászolókért, mindazokért, Urunk, akik nélkülöznek testbe, lélekbe. Könyörülj meg, Urunk, e felfordult, forrongó világon is te adj, Urunk, békességet. A földi hatalmaknak te adjál, Urunk, bölcsességet, a vezetőknek hitet, hogy ne nálad nélkül akarjanak kormányozni, hanem veled együtt. Így könyörgünk nemzeti ünnepünk közelsége miatt is, ami magyar népünkért. Kérünk, Urunk, hogy adj hitet, adj lelki változást az emberi szívekbe, hogy, Urunk, ne csak a földi hatalmakig tudjuk felemelni tekintetünket, hanem egészen a királyoknak királyára, az uraknak urának, Jézus Krisztusnak a jelenlétére. Maradj velünk, Urunk, és őrizd meg bennünket a te kegyelmedbe, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.